civilradio.hu-n. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Ha az ember elmegy egy szűrővizsgálatra, vagy elmegy orvoshoz, akkor mindig összeszorul a gyomra, amikor várja az eredményt. Még egy laborvizsgálatnál is izgulunk, hogy mivel találkozunk, lesz-e egy kereszt, két kereszt, három kereszt. Egy HIV-vizsgálatnál, egy szűrésnél az ember azt gondolja, hogy hát valójában esélytelen, hogyha olyan életet élt, hogy nem tartozik a rizikócsoportba. Mert hogy még mindig nagyon sokan azt gondolják, hogy a HIV-fertőzés az leginkább a homoszexuális férfiak betegsége. Márpedig ez nem így van, hogyha megnézzük, hogy Magyarországon 2023-ban kik fertőzöttek meg, akkor azt látjuk, hogy 178 férfi és 38 női fertőzöttet regisztráltak. És hogyha megnézzük, hogy hány ember volt homoszexuális ezek közül, az emberek közül, hány ember volt heteroszexuális, akkor ugyanúgy azt tapasztaljuk, hogy a homoszexualitás vagy biszexualitás az 110 fő, aki ennek vallotta magát, viszont 52 heteroszexuálissal találkozhatunk, és hála Istennek vannak már olyan rizikócsoportok, akikkel egyáltalán nem találkozunk, de az intravénás kábítószer élvezők közül összesen ketten voltak fertőzöttek. Ez is egy olyan rizikócsoport, akire azt gondoljuk, hogy hát rájuk tartozik, de ránk nem. És mit kezdem magával az ember nőlétére, mert hogy azt is lehet tudni, hogy a nők sokkal jobban meglepődnek, hogyha kiderül, hogy HIV-fertőzöttek. Mit tesz az ember akkor, amikor több év házasság után hirtelen kiderül, hogy a férje beteg, nem tudják, hogy mi baja van, aztán egyszer csak kiderül, hogy éces, az ember HIV-fertőzött, ott van a családja, a gyerekei és ő maga. Na hát ezt nevezem egy szép napnak, amikor az ember erre ébred. És ez történt Lieberman Mártával, aki tanárnő, három gyerek anyja, két gyerek anyja és három unoka. Nagyon örülök, hogy itt vagy, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntök mindenkit, és hát én is örülök, hogy itt vagyok, mert szeretek erről beszélni. Nagyon keveset beszélünk róla, és én szerintem egyre nagyobb szükség lenne, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Mert valóban így van, hogy még mindig a 80-as évek beidegződései élnek, és valóban úgy gondolják, nem csak a hétköznapi emberek, hanem nagyon sokszor az orvosok is, hogy a HIV-fertőzés kizárólag a meleg férfiakat érinti. Pedig ez nem igaz. Tehát a HIV nem válogat, nem diszkriminál. A HIV az gazdatestet keres, és ha lehetősége van rá, bárkit meg tud fertőzni. Valóban így van, hogy 2000-ben a férjemről derült ki, hogy AIDS-beteg, és tulajdonképpen ez is furcsa volt. Azért szoktam elmesélni ezt a történetet, hogy valóban lehessen látni, hogy bárkivel megtörténhet. Ő már két évvel korábban is nagyon beteg volt, lefogyott, nem volt ereje, abszolút dolgozni sem tudott, tehát azt mondhatnám, hogy olyan gyenge volt, mint egy 80 éves ember, pedig hát ugye akkor 52 éves volt. Egy nap 41 fokos láza lett, félrebeszélt, nem volt magánál, bevitték a kórházba. Ott vizsgálták, egy hét után elengedték, de nem tudták megállapítani, hogy mi a láznak az oka, és ez tulajdonképpen 9 hétig így ment. Közben háromszor volt egy-egy hétig kórházban, és hát azért 2000-ben még viszonylag jól működött az egészségügy, tehát valóban nagyon gondosan vizsgálták, csak senkinek nem jutott eszébe HIV-tesztet csinálni, hiszen egy családos férfiről van szó. Nyilván, talán még ma is így gondolják, hogy ő nem lehet HIV-fertőzött. Az, hogy róla kiderült, az végül is annak köszönhető, hogy tudtam, hogy a László kórházban van egy lázambulancia, és összeszedtem a leleteit, bevittem a lázambulanciára, ők meg már láttak észbeteget, és tulajdonképpen a leletekből uh-huh. tudták, hogy itt észbetegségről van szó. Ha ott akkor ezt én nem teszem meg, akkor ma már én sem élek, mert ő meghalt volna rólam, meg senki nem tételezte volna fel, hogy esetleg megfertőződtem.
De ez azt is jelenti, hogy valójában nem csak a hétköznapi emberek nincsenek felkészülve azzal, hogy ezzel a betegséggel találkozhatnak, hanem az orvostársadalom sincs felkészülve azra, hogy megjelenhet egy beteg furcsa tünetekkel, vagy olyan tünetekkel, amiket nem tudnak hova tenni, és akkor csináljunk egy HIV-tesztet, mert azért a HIV-teszt nem egy olyan bonyolult dolog, hiszen vannak gyors tesztek is, amiket meg lehet csinálni, bárki Magyarországon elmehet. Most már talán majd, hogy nem mindenhol lehet anonim szűrést is végezni, azért ez ugye túlzás, de Budapesten azt hiszem, hogy ez talán jobb helyzet, mint vidéken, de hogy valójában egy orvos sok mindenre fel kell, hogy készüljön, na erre nem vagyunk felkészülve ezek szerint.
Az igazság, hogy vannak persze jó példák, de tény is való, hogy a régi beidegződések működnek az orvosok uh-huh. között is, és sajnos az orvosképzésben nem jelenik meg olyan fontossággal a HIV-AIDS-nek a tanulása, mint egyéb más betegségeké, és ez nagyon veszélyes. Ez persze azzal indokolják, hogy Magyarországon nincs olyan nagyon sok HIV-vel élő, tehát tulajdonképpen nem kell olyan sok ember, aki tisztában van a HIV-vel orvosi szempontból, csak egyet felejtünk el, hogy a HIV-vel élőket diagnosztizálni kell, mert ha valakinek nem jut eszébe magától HIV-tesztet csinálni, akkor a megjelenő betegségek, tünetek során az orvosnak kell arra gondolnia, hogy HIV-tesztet csináljon. Ez sajnos nincs még benne az orvosi protokollba, az orvosi gondolkodásba, pedig az AIDS-betegségre jellemző betegségek azok eléggé egyértelműek, tehát együttes megjelenésük esetében bizony gondolni kellene arra, hogy egy 1000 forintos HIV-tesztet elvégezzenek.
Ugye ott tartottunk most a te történetedben, hogy te elvitted ezeket a leleteket a László kórházba, és ott voltak olyan orvosok, akik azonnal felismerték. Mi történt aztán?
Hát másnap bevittem a férjemet a László kórházba, ahol az első dolguk az volt, én ezt nem tudtam, de az első dolguk az volt, hogy megcsinálták a HIV-tesztet, ami természetesen pozitív lett, és rögtön átvitték a férjemet az infektológiára. Úgyhogy délután, amikor bementem látogatóba, akkor már nem találtam meg a belgyógyászaton, ahova vittem, hanem megvárt a főorvos. Ez is furcsa volt, mert neki már közben lejárt a munkaideje, de azért megvárta, amíg én délután beérek, és hát ő mondta el. Igazából az volt a legfurcsább, hogy láttam a szemébe azt, hogy szánalom van. Tehát, hogy valamilyen módon tisztában van, hogy ezt én sem úsztam meg, én is egyébként, tehát ez egyértelmű. Bár azt hiszem, hogy ott abban a pillanatban gondolkodni nem igazán tudtam. Tehát egy ilyen hírt az ember csak úgy tud fogadni, hogy sokkot kap. Tehát nincs gondolat, nincs semmi, mert annyira elképzelhetetlen, hogy felfogni sem tudja az ember az adott pillanatban.
A férjed akkor már éces volt.
Igen. Méghozzá súlyos éjsz állapotban volt. Gyakorlatilag nem volt immunrendszere.
Amikor az orvos elmondta, hogy mi a helyzet, akkor gondolom, hogy neked is megcsinálták azonnal a HIV-tesztet.
Hát másnap, mert ugye ez már késő délután volt, másnap bementem az ambulanciára, és megcsinálták a HIV-tesztet. Az már nem volt meglepetés, tehát azért számomra teljesen egyértelmű volt, hogy ezt én sem úsztam meg.
Az ember ilyenkor azért csak reménykedik, nem? Hogy hát, ha mégis...
Érdekes, ez nem volt benned.
Nem volt benned?
Nem, nem. Egyáltalán nem reménykedtem. Tehát annyira biztos voltam benne, hogy ráadásul, mivel keveset tudtam magáról a fertőzés menetéről, meg voltam róla győződve, hogy aki együtt él, tehát nyilván a házas élettel együtt jár a szexualitás, nyilván óvszer nélkül, hogy ezt nem lehet megúszni. Ma már tudom, hogy azért ennyire nem virulens ez a vírus, és azért jellemző, hogy a férjem AIDS állapotban volt, gyakorlatilag menthetetlen volt. Én pedig még olyan állapotban voltam, hogy tulajdonképpen alig-alig volt érintett az immunrendszerem. Tehát én kifejezetten jó állapotban voltam, még viszonylag alacsony volt a vírus számom. Tehát gyakorlatilag valószínűleg éveken keresztül nem fertőzöttem meg. De hát azért elég hosszú ideig éltünk együtt úgy, hogy feltehetően ő már HIV-vel élő volt, ahhoz, hogy hát azért nagyon kicsi legyen a valószínűsége annak, hogy én nem fertőzöttem meg.
Mi volt a reakciód? Mérges voltál, megijedtél, vagy minden együtt haragudtál a férjedre?
Hát az első reakció a sok után, az nyilván az volt, hogy most nem szabad hozzá bemennem, mert különben megölöm. Ez azt hiszem elég emberi reakció. Csak aztán nekem van egy nagyon kellemes pozitív beállítottságom, tehát én nem tudok sokáig tépelődni, hanem terveket szövök, meg elrendezem a dolgokat. Ráadásul azt is tudtam, hogy ezt valahogy úgy kell majd végigcsinálni, hogy később ne legyen a tetteim miatt lelkiismeret furdalásom. Tehát bármennyire is haragudtam a férjemre, azt tudtam, hogy azt nem tudom megtenni, hogy magára hagyom. Tehát nekem lett ott egy feladatom, nekem őt segítenem kell abba, hogy valahogy végigcsinálja ezt a maradék utat, fél évig élt még egyébként. És az, hogy feladatom volt, az azt jelentette, hogy tulajdonképpen nem magammal foglalkoztam, hanem a feladatommal. Ráadásul ugye ott voltak a gyerekeim, unokám akkor még nem volt, ott voltak a gyerekeim, akik, hát velük kapcsolatban ugye elég sok probléma volt az, hogy most megmondjam nekik, ne mondjam meg, megfertőztük őket. Az ember az első pillanatban, ha nem tud semmit a hívről, már pedig én sem tudtam semmit. Az első pillanat az, hogy most én is meghalok. A második meg rögtön az, önző dolog, tudom, hogy ez az első, de a második meg nyilván az, hogy ott van egy édes apa, egy hívvel élő anya, ott vannak a gyerekek közös háztartásban, gyakorlatilag a családi intimitás minden lehetséges formájával, hogy nyilván akkor veszélyesek voltunk a gyerekeinkre is, hát megfertőzhettük őket. Ez persze nem így van, most már én is tudom, hogy ilyen körülmények között a hív nem fertőz. Tehát nem kell félni a családban attól a családtagtól, aki esetleg hívvel élő. Tehát végül is akármilyen állapotban van, akármilyen magas a vírusszáma, ilyen családi körülmények között a gyerekek, a családtagok nem fertőződnek meg.
Gondolom, hogy akkor elkezdtél utána járni annak, hogy tulajdonképpen mi ez a betegség. Ugye az ember, hogyha nem tud valamiről valamit, akkor a sokkal ijesztőbb, mint hogyha tudja, hogy pontosan hogy működik, mire lehet számítani, mert akkor legalább meg tudod keresni az eszközöket, hogy tudsz ezzel együtt élni.
Az igazság az, hogy bár akkor volt viszonylag jól elérhető internet, de erről a problémáról, erről a betegségről, idézőjelben betegségről nem sok információt lehetett megtalálni, viszont voltak akkor egy egyesület, a Plusz Egyesület, akik már 89 óta tevékenykedtek, és nekik rengeteg kiadványuk volt, meg nagyon sokat segítettek abban, hogy megértsem a helyzetet, hogy ne legyen bennem indokolatlan félelem, hogy lássam, hogy mi fog történni velem, és lássam azt, hogy én ebbe nem fogok belehalni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Igazándiból ott jöttem rá arra, hogy mennyit számít egy közösség. Tehát az, hogy ott akkor ez a közösség ki tudott alakulni, az annak köszönhető, hogy Magyarországon ez az egyetlen hely volt, ahol a hívvel élőkkel foglalkoztak, tehát minden magyarországi hívvel élő megfordult a Szent László kórházba, ott az ambulancián, a 22-es épületben, a híres nevezetes 22-es épületben, tehát ott voltunk együtt egymásnak, és egymástól is tudtunk valóban hiteles információkhoz jutni.
És akkor elkezdődött a te gyógyszeres kezelésed
nem.
is. Nem? Még nem?
Nem, az akkori protokoll szerint, ha valakinek még viszonylag jó az immunrendszere, akkor nem kezdték el a gyógyszeres kezelést. Úgy voltak vele, hogy a gyógyszerek mellékhatásait, ha lehet, minél inkább toljuk ki. Volt egy, a protokollban az szerepelt, hogyha a CD4 sejtszám, ami az immunrendszer mérésére való, ami egy egészséges embernél 800 és 1500 között van valahol, hogyha ez a CD4 sejtszám 200 alá csökken, akkor beszélünk éjszállapotról, illetve az akkori protokoll szerint, és akkor kezdték el a gyógyszeres kezelést. Én előbb elkezdtem, mert hogy ugye én tanárként dolgoztam, és bármilyen furcsán hangzik, a tanári hivatás nem egy egyszerű és nem egy, hogy mondjam, kényeztető helyzet, hanem igenis nagyon kemény munka, és iszonyú fáradékony lettem. És ezért még viszonylag jó immunrendszerrel elkezdték a gyógyszeres kezelést. Ennek a gyógyszeres kezelésnek persze az lett a hatása, Mire való a gyógyszer? A gyógyszer arra való, hogy megakadályozza a vírusnak a szaporodását. Uh-huh. Ugyanis maga a vírus halékony, tehát a vérbe kerülő szabad vírus körülbelül 6 óráig életképes. Uh-huh. Ha nem talál magának gazdasejtet, akkor el fog pusztulni. Ha például a szabad levegőre kerül a fertőzött vércsepp, mire a vér megalvad, addigra a HIV vírus elpusztul benne, uh-huh. tehát nem fertőz. Éppen ezért, hogyha megakadályozza a gyógyszer a szaporodást, akkor gyakorlatilag le fog csökkenni a vírusszám, uh-huh. méghozzá azt úgy szokták mondani, hogy mérés határ alá kerül a vírusszám, és ebben az esetben a HIV-vel élő nem fertőz tovább, semmilyen körülmények között is. Ez egy nagyon-nagyon lényeges információ. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy orvosi sikertörténet, hogy idáig eljutottunk, hogy szedem a gyógyszeremet, mérés határ alá csökken a vírusszám, nálam ez már lassan 20 éve így van, és semmilyen körülmények között nem fertőzök. Viccesen azt szoktam mondani, hogy akár vérszerződést is köthetnénk.
Tehát akkor később kezdted elkapni a gyógyszert. Igen. Ott tartottunk a történetben, hogy ott álltál egy ilyen dilemma előtt, hogy mit csinálj a gyerekekkel.
Igen. Azt tudni kell, hogy nem javasolják a HIV-vel élőknek, hogy boldog-boldogtalannal megosszák ezt a titkot, és az az igazság, hogy ez rengeteg egyéb problémát is szül, hiszen ez a súlyos titkolózás, ez bizony mentális problémákhoz vezet. Én meg egyébként is egy nyitott személyiség vagyok, nem igazán tudok eltitkolni magamról semmit. És tudtam, hogy előbb-utóbb ezt el kell mondanom először a családomnak, barátaimnak, aztán majd alakul a dolog. Hát ugye a gyerekeknek egyértelműen nehéz megmondani, mert hát mégiscsak az édesanyjukról van szó, és direkt mondom, hogy az édesanyjukról van szó, mert hogy egy dolog volt, amiben a gyerekek egyetértettek, hogy az apjukra haragudtak azért, mert engem megfertőzött. Nem volt jó házasság, és nem volt igazán jó apa, tehát valahol nem csoda, hogy így reagáltak. Ezért volt nehéz elfogadtatni velük azt, hogy nem szabad haragudni, mert az nem tesz jót az ő egészségüknek, a lelki világuknak nem tesz jót. Engem meg nem kell félteni, mert szedem a gyógyszert, hogy én nem fogok meghalni AIDS-ben, valóban nem. Tehát meghalok majd egyszer valamikor, de biztos, hogy nem AIDS-ben. És tulajdonképpen szépen lassan ez a dolog fel is oldódott náluk, tehát most már nincs bennük az, hogy pont a HIV-től kellene engem félteni. Aztán később barátoknak is elmondtam, a saját osztályomban tartottam először érzékenyítő foglalkozásokat, tehát így nekik is elmondtam.
Ez azt jelenti, hogy a munkahelyeden is elmondtad?
A munkahelyemen is, igen. Munkatársaim, igazgatóim tudták, sőt a gyerekek szülei közül is sokan tudták, és ezt mindig elmondom, hogy arra nagyon büszke vagyok, hogy abból az iskolából egyetlen egy gyereket se vittek el azért, mert itt egy idézőjelben éces tanár tanít.
Azért is kérdezem ezt, mert több interjút olvastam. Egyrészt nagyon sokan mondják, ahogy te is mondtad, hogy már maga az orvos mondta, hogy minél kevesebb embernek a munkahelyen lehetőleg ne, a gyerek óvodájában ne, mert hogy elképesztő, mennyire stigmatizál még mindig ez a betegség, tabu témának számít. Másrészt pedig az emberek félnek attól, hogy hát mit fognak szólni, mit fognak rólam gondolni, tehát hogy egy ilyen dupla tabu jelenik meg, hogy mit gondolnak az erkölcsön, mert úgy vagyunk vele, hogy hát amíg nem derül ki, addig nem gáz, ugye, hogy most valaki félrelépett, megcsalta, na de ha megfertőzött, akkor már rögtön kiderül, hogy ő egy szemétdisznó.
Igen. Hát, tulajdonképpen igen, tehát ez emberekben, hogy ennyire megrekedtek ezek a sztereotípiák, azért ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. Olyan könnyen ítélkezünk. Arról nem beszélve, hogy miért ennyire tabu téma a szexualitás, miért van az, hogy a szexualitással kapcsolatos betegségek például ilyen módon stigmatizáltak, különösen ugye a HIV. Egyszerűen nem tudom felfogni, tehát ennyire nem lehetünk prűdek, hát teljesen egyértelmű, hogy szexuális életet élünk, hát hiszen hozzátartozik az életünkhöz. És nem értem, hogy miért kell az ebből származó problémák miatt elítélni embereket. Ha meghallgatnák a történeteket, hogyha odafigyelnének arról, hogy miről is van szó, ha képesek lennénk elfogadni azt, hogy ahány ember annyiféle, és nem rögtön ítélkeznénk, akkor talán sokkal könnyebb lenne a dolog. Mi nem is szoktunk arról beszélni, hogy aki nálunk hívvel élő, hogy akkor az meleg, nem meleg, nő, férfi, tehát nálunk ez nem kategória, és szerintem az embereknek sem szabadna így gondolkodniuk. Létezik a hív, létezik az éc, a kettő ugye nem ugyanaz, még ezt is sokszor összekeverik, és tudnunk kell azt, hogy bárkivel megtörténhet. Ilyen módon nem lenne szabad ítélkezni, nem lenne szabad stigmatizálni.
Te egyébként találkoztál az életedben azzal, hogy emiatt valaki elfordult tőled, megijedt, megszakadt kapcsolat, vagy nem alakult ki?
Nem, én nem. Pedig most már tényleg azt elmondanám, hogy tavaly én kaptam meg a TASZ szabaddíját, és előtte ugyan...
Gratulálok hozzá.
Köszönöm. Előtte kisebb csoportokban, sőt vidéken, akár tévériportokban is nevemet, arcomat felvállaltam hívvel élőként, de úgy, hogy gyakorlatilag teljes nyíltsággal a szabaddíj óta vállalom a státuszomat, az állapotomat, és hála jó Istennek, tényleg soha senki nem nézett rám ferde szemmel, nem ítélkeztek az emberek, legalábbis én nem tudok róla. Viszont rengeteg olyan történetem van, amit sorstársaim éltek át. Tehát az, hogy valakit a munkahelyéről eltávolítottak, most már mondjuk okosabban csinálják, mert bármire lehet hivatkozni, létszámleépítéstől elkezdve bármire, de azért még jó pár évvel ezelőtt még bizony volt olyan, hogy konkrétan valakit azért távolítottak el a munkahelyéről, mert hogy kiderült, hogy hívvel élő. Lakóközösségből eltávolítják. Konkrét példa, hogy egy nagyvárosban egy meleg pár élt egy társasházba, és semmi gondjuk nem volt, tehát ezt minden további nélkül elfogadták az ott lakók, de mikor kiderült egyikükről, hogy hívvel élő, olyan vegzálásnak voltak szerencsétlenek kitéve, hogy végül eladták a lakást, és a város külváros részébe vettek egy házat. Barátok elfordulhatnak valóban, és mivel sok esetben fiatal emberekről van szó, a párválasztás, a társválasztás, ez egy borzasztó nehéz kérdés, hogy mikor mondjam el, hogy hívvel élő vagyok. Ha túl korán elmondom, akkor még nem olyan erős a kapcsolat, akkor talán inkább menekülőre fogja a párom a dolgokat. Aztán, ha meg túl későn mondom el, akkor felmerül a bizalomnak a kérdése, hogy valóban megharagszom, mert nem bíztál bennem, hogy ezt előbb elmond. Tehát rengeteg életszerű probléma van, ami megnehezíti a hívvel élők életét és a nyitást a környezetük felé.
És hát ugye, ahogy te is mondod, az, hogy nincs elég információ, igen. Tehát nyilván, hogyha elmondom a másiknak, akkor a másik megijedhet, hiszen nem tudja, hogy pontosan mivel jár, hogy ez hogy fertőz, igen. Hogy milyen állapotban van, nyilván, aki tudja magáról, az kezelt, tőzött, tehát, hogy hívvel élő. De nagyon-nagyon sok fals információ kering, és ami rendkívül furcsa, ugye a 80-as években, amikor elindult 81-től foglalkozunk vele igazán, akkor volt egy ilyen nagyon nagy információs boom. És azt gondolom, hogy egy generáció felnőtt úgy, hogy eszébe sem jutott, hogyha esetleg olyan kapcsolatba ment bele, ami rizikós lehet, akkor kereste a módját, hogy megbizonyosodjon róla, hogy megfertőzötte. És pontosan ez a generáció az, akinek most a gyerekei semmit nem tudnak erről. Ez egy nagyon érdekes hullám, hogy miért nem adjuk át ezt az információt, olyan, mintha úgy gondolnánk, hogy ez a dolog megszűnt, mert nem beszélünk róla, mert hogy most már tudják, mert hogy úgy tűnik, mintha a homoszexualitáshoz kötnénk, és akkor azt viszont pontosan tudjuk, hogy a homoszexualitással, illetve az LMBTQI szervezetek, ők nagyon nagy információs halmazzal rendelkeznek, és látják el a tagjaikat, viszont a heteroszexuális kapcsolatban élők úgy csinálnak, mintha közük nem lenne ehhez a történethez.
Én kérdeznék erre még valamit. Miért van az, hogy gyakorlatilag az iskolában szinte tiltják a szexuális életre nevelést? miért van az, hogy rábízzuk a szülőkre, akik rendszerint túlterheltek, elsődlegesen az anyagi jólétet szeretnék megteremteni, és nem biztos, hogy van idejük és lehetőségük arra, hogy a gyerekeiket a helyes, az egészséges szexuális életre neveljék. Tudnék, ez az első lépés. Ha ez megtörténne, akkor utána lehetne beszélni a veszélyekről, ugye a szexuális úton terjedő fertőzésekről, és többek között ugye a HIV-ről is. Nyilvánvaló, hogy nem lehet fordítva ülni a lovon, tehát nem lehet riogatni az embereket a betegségekkel, anélkül, hogy beszélnénk előtte a szexuális kultúráról, hogy egyáltalán tudják a gyerekek, hogy mivel állnak szemben. Én amíg még lehetett, nagyon sokszor jártam iskolákban, érzékenyítő, felvilágosító, nem szeretem ezt a szót, hogy felvilágosító, foglalkozásokat tartani, és tudom, hogy a gyerekek hogy reagálnak. Tudom, hogy szeretnének ezekről a kérdésekről beszélni, még azzal együtt is, hogy az első reakció az ugye a nevetgélés, mert zavarba vagyunk. De ezen túl kell lépni, és el kell jutni egy pedagógusnak, egy trénernek odáig, hogy oldja ezt a zavart, és hogy tényleg tabuk nélkül megfelelően beszélni ezekről a kérdésekről. De mivel ugye elsősorban a HIV-vel szoktam foglalkozni, és a HIV-vel élőkkel szoktam foglalkozni, én a gyerekeket mindig megkérdezem, hogy mit szólnának hozzá, hogyha kiderülne osztálytársukról, tanárukról, családba valakiről, hogy HIV-vel élő, és a gyerekek pontosan úgy reagálnak, ahogyan helyes. Tehát előbb-utóbb eljutnak odáig, hogy ők úgy szokták megfogalmazni, hogy ha korábban utáltam az illetőt, akiről kiderült, hát nem, most nem fogom megszeretni csak azért, mert HIV-vel élő lett, viszont ha korábban a barátom volt, akkor nyilván, hogy ott állok mellette is, segítem, és nem fogok eltávolodni tőle. Magyarul azt mondják, amit mi is hirdetünk, hogy a HIV-vel élők pontosan ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nem kívánunk semmi pozitív megkülönböztetést, mi csak azt szeretnénk, hogyha úgy kezelnének minket, mint a többi embert, mint egy átlag embert.
Mondtad, hogy amikor megtudtad, hogy HIV-vel élsz most már, és HIV-fertőzött vagy, akkor a legtöbb információt, a legtöbb segítséget attól az alapítványtól vagy egyesülettől kaptad, akire rátaláltál.
Igen.
Aztán te is részt vettél egy egyesület alapításában, ez a Retro Pajzs Egyesület.
Igen.
Miért gondoltad azt, hogy szükség van még erre az egyesületre, illetve különböznek-e egymástól azok az egyesületek, akik foglalkoznak a HIV-vel élőkkel, esetleg az AIDS-szel élőkkel, tehát hogy van-e olyan, aki a kismamákkal foglalkozik, tehát vannak ilyen specialitásaitok?
Igen, két dolgot gyorsan szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy mi nem nagyon szeretjük a HIV-fertőzött vagy HIV-pozitív kifejezést, ha csak nem kifejezetten orvosi kontextusba kerül elő a dolog, mert ugye a szavaknak mégiscsak ereje van. Ez a HIV-vel élő kifejezés, ez talán egyértelműbbé teszi azt, hogy valaki egyszer mondta, és ez nekem nagyon tetszik, hogy igazándiból életre vagyunk ítélve. Úgyhogy sokkal finomabb, sokkal életszerűbb megközelítés ez a megnevezés. Ez az egyik. A másik, én már a Plusz Egyesületben is gyakorlatilag 2000 óta paciensaktivistaként dolgozom, és a Plusz Egyesületben is tevékenykedtem. Én láttam belülről, hogy mit jelent egy közösség, hogy mennyit tud segíteni a frissen kiszűrteknek, vagy a betegeknek, akik valamilyen oknál fogva megbetegednek, és egyértelmű volt, hogy szükség van egy közösségre, egy egyesületre. Ez az egyesület azonban 2014-ben megszűnt, és nem volt helyette semmi. Tehát sokáig, évekig, ha HIV-ről volt szó, tulajdonképpen mindig, mindenki eljutott hozzám valamilyen úton, módon. Ezért gondoltam azt, hogy nem csak én egyedül egyébként, tehát közben többször is végig gondoltuk, hogy kellene egy új egyesület, csak azért nagyon nehéz ezt úgy összehozni, hogy ez valóban működőképes egyesület legyen. Míg aztán végül összejött 10 olyan ember, aki valóban úgy gondolta, hogy tényleg szükség van rá, és tenni is akart érte, és így aztán 2020-ban megalakult a Retro Pajzs Egyesület. Hogy miben különbözik a Retro Pajzs Egyesület a többitől? Talán azt hiszem, hogy olyan dolgokkal is foglalkozunk, amivel korábban nem. Tipikus dolog, hogy tulajdonképpen közel 40 évig szinte eltitkolták, hogy nők is vannak a hívvel élők között. Nem beszéltek arról, hogy a hívvel élő nőknek speciális problémáik vannak, amivel foglalkozni kellene. Például a gyermekvállalás, ugye ez egy nagyon speciális női probléma, és úgy gondoltuk, hogy